28. fejezet. Plautius tábornok kezdett mind jobban belefáradni a Caratacusszal folytatott játékba. A légiók immár hetek óta zavartalanul nyomultak előre a Thamesis északi partján, próbálva közelebb kerülni a britanokhoz. De amint a római sereg előre indult, Caratacus egyszerűen visszavonult, sorra elhagyva a védelmi állásokat, és semmi más nem maradt utánuk, csak a tábortüzek még meleg parazsa. Mindez idő alatt Plautius serege és a Vespasianus vezette kisebb haderő között egyre szélesebbé vált a rés, szinte hívogatva az ellenséget, hogy csapjon le a rómaiakra. A tábornok azzal próbálta csatára kényszeríteni Caratacust, hogy parancsot adott minden egyes tanya és település felgyújtására, ami csak az útjukba akadt. Az állatokat ugyanúgy elpusztították, az emberek közül is csak maroknyit hagytak életben, hogy panaszkodhassanak a törzsfőknek, akik így talán megkérik Caratacust, hogy támadják meg a légiókat és vessenek véget annak, hogy a rómaiak feldújják a földjeiket. Úgy tűnt, a taktika végül bevált. Plautius a kis völgy felett átpillantva az erődítéseket nézte, amelyeket a briton fővezér építetett a túloldalon húzódó gerincen. A sekély árok mögött alacsony földsánc állt, rajta hevenyészett cölöpfallal. Nem jelentene nagy kihívást a támadó csapatok első hullámának, amelyek a római tábor előtti lejtőn gyülekeztek. Mögöttük balliszták néhány kisebb csapata sorakozott, arra készülve, hogy súlyos vasnyilak rettenetes záporát zúdítsák a védművekre, lerombolva a gyengécske cölöpfalat, és megölve mindenkit, aki annak közelében áll.
Jóval azelőtt végzünk, hogy a nap lenyugodna,
vigyorgott a 14. légió viharvert megjelenésű prefektusa. Plautius ezt az alakulatot jelölte ki a roham élére.
Remélem is, Praxus. Csak keményen. Azt akarom, hogy egyszer s mindenkorra végezzünk velük. Ne aggódj, uram. A fiaim tudják a dolgukat. Habár nem lesz túl sok hadifogoly.
Praxus hangjában jól hallatszott a rosszallás, és Plautiusnak vissza kellett nyelni a haragját. Több forgott most kockán, mint egy tábori prefektus nyugdíjának összege. Miután a császár a tavalyi hadjárat végén tett 16 napos látogatása után visszatért Rómába, az a nyomorult Narcissus azt híresztelte, hogy Britanniát tulajdonképpen már meghódították. Meg is ünnepelték a sziget elfoglalását, és Claudius áldozattal adózott a béketemplomában. Most közel egy évvel később a hadsereg még mindig itt volt, szembenézve ugyanazzal az ellenséggel, mely úgy tűnik nem tudott a tényről, hogy a történet írók szerint a rómaiak tulajdonképpen már legyőzték őket. Épp ezért Rómában a birodalmi vezérkar kezdte kényelmetlenül érezni magát, amiért a hivatalos álláspont és a valós helyzet kissé eltért egymástól. Eközben Plautius ifjú tisztjeinek családjai egyre növekvő döbbenettel olvasták a leveleket, melyekben az ellenség állandó rajtaütéseiről és a római sereg lassú felőrlődéséről számoltak be, valamint arról, hogy képtelenek csatára bírni Caratacust. A távoli harc vonalból visszatérő veteránok és nyomorékok még inkább megerősítették a levelekben írottakat, és Róma utcáin egyre kellemetlenebb szóbeszédek kaptak szárnyra. Plautius tábornok mind türelmetlenebb hangvételű leveleket kapott a birodalom fővárosából. Narcissus végül már tömören és nyíltan fogalmazott, ha Plautiusnak nem sikerül a nyár végére elvégezni a rábízott feladatot, búcsút mondhat a rangjának. A 14. légió csapatai összegyűltek. A 10 korsznyi nehéz gyalogos két sorba rendeződött, készen arra, hogy megkapják a parancsot az előrenyomulásra. A völgy túloldalán kevés mozgolódás látszott. Caratacus sem felderítőket, sem elővédet nem küldött ki a fő sereg elé, csak a harcosok tömege tolongott a cölöpfalnál várva a római rohamot. Itt-ott zászlókat lengettek, és a völgyön néhány harci kürt éles harsogása visszhangzott végig. Plautius tábornok elmosolyodott.
Rendben van, ha Caratacus azt akarja, hogy oda menjünk hozzá, akkor oda megyünk,
döntötte el a tábornok. Elégedettséggel töltötte el a tudat, hogy a 20. légió és a 2 korsznyi auxiliáris lovasság épp megkerülte az ellenség szárnyát, elvágva a britanok visszavonulási útvonalait. Egy megbízható helyi törzsfő felajánlotta nekik, hogy átvezeti őket a mocsárvidéken, mely Caratacus bal szárnyát védelmezte. A vezetőt nem a Róma iránti hűség vezérelte, hanem a jókora jutalom, amit ígértek, és a család tagjai élete, akiket Plautius táborában tartottak fogva. Ez épp elég, hogy a férfi hűséges maradjon, gondolta elégedetten a tábornok.
Tüzet nyithatnak a balliszták, uram?
Kérdezte Praxus. Plautius bólintott, mire a jelző szolgálatos légionárius felemelt egy vörös zászlót. Aztán a katona mozdulatlanul állva várta, míg az ostromgépek zászlósai is felemelik a saját lobogóikat, mutatva, hogy készen állnak a parancs továbbadására. A jelző szolgálatos katona végül leengedte a zászlót. A levegő azonnal megtelt az előre lendülő feszítő karok éles recsegésével, ahogy a fegyverek a 14. légió katonáinak feje fölött a briton védelmi állások felé repítették a súlyos vas nyilvesszőket. A cölöp falon hirtelen rések jelentek meg, hogy a nyilvesszők átszakították a farönköket, harcosok egész sorait terítve le a túloldalon.
A fenébe is! Remek katonák! Ingatta a fejét Praxus. Csak állnak ott és elviselik a veszteségeket. Sosem láttam még ilyen fegyelmezett briton csapatokat. Talán, mondta Plautius kelletlenül, de a mi fiainkkal nem érnek fel. Jobb, ha visszamész a helyedre. A legátusodnak szüksége lesz a tapasztalatodra.
Igenis, uram, kényszerített Praxus, mosolyt az arcára.
Nem minden legátus alkalmas a munkájára, és az ilyen parancsnokokat, míg szolgálati idejük le nem telik, a légiók rangidős tisztjeinek kellett segíteni. Habár el kell ismerni, ha valaki nem bizonyult alkalmasnak a feladatra, azt a római vezérkar hamarosan visszahívta Rómába, és kevésbé fontos tisztségre nevezte ki. Praxus szalutált, majd a sisakja szíjait becsatolva lesétált a domboldalon, hogy csatlakozzon a 14. légió zászlóőrségéhez. Plautius nézte, hogy távozik, aztán megfordult, és látta a 9. légió hadi jelvényeit előbukkanni a táborból, amint a támadó csapatok második hulláma előre indul, majd elfoglalja a helyét. A tábornok fejet hajtott, amint a császár képmását előhozták. Ez az arckép kissé talán túlságosan is hízelgő Claudiusra nézve, gondolta Plautius. Úgy vélte, a képmás nemes vonásai nem nagyon hasonlítanak arra rángatózó arcú idiótára, akit alig 3 éve a trónra ültettek. Ahogy a 9. légió első korsza elvonult mellette, a tábornok viszonozta a katonák szalutálását, majd ismét az ellenség hadállásai felé fordult. Mikor a cölöpfal már elég súlyosan megrongálódott, Plautius kiadta a parancsot az ostromgépeknek, hogy hagyják abba a tüzelést. Miután az utolsó nyílvető is útjára engedte a lövedékét, rövid szünet következett, aztán a kürtösök kiadták a parancsot az előrenyomulásra. A 14. légió kettős csatasora előre lendült. A napfény megcsillant a csaknem 5000 bronzsisakon, ahogy a katonák lemeneteltek a lejtőn, majd átkeltek a sekély völgyön és elindultak felfelé a túloldali kaptatón.
Most már bármelyik pillanatban, mormogta Plautius maga elé.
Ám a védők nem válaszoltak. Sem nyilvesszőket, sem palitja lövedékeket nem lőttek. Az ellenség rendkívül fegyelmezetté vált, tündödött a tábornok. Az első csatákban a britonok abban a pillanatban lőni kezdtek, amikor azt hitték, a római csapatok már lőtávolságba értek, ezért rengeteg lövedéket pazaroltak el ahelyett, hogy rövid távolságból pontosan célzott, pusztító erejű tüzet zúdítottak volna. A légionáriusok elsősorra alá ereszkedett, mert elérték a védőárkot. A túloldalon, a föld sáncon a britonok közömbösen várták a rómaiakat, hogy odaérjenek hozzájuk. Plautius azon kapta magát, hogy aggódva várja, mikor veszi kezdetét végre a halálos közelharc. A katonák elsősorra kiemelkedett az árokból, majd felkaptatott a föld sáncon, s a szétroncsolt cölöpfal résein át az ellenségre vetette magát. Az első 5 korsz olyan vadsággal tört előre, hogy megállás nélkül rontottak át a védvonalakon be a britonok táborába. Aztán csend szállt alá. Se harci kiáltások, se ellenséges harci kürtök, se csatazaj nem csapott fel. Semmi sem hallatszott.
A lovamat! Kiáltotta a tábornok, és félelmetes gyanúja támadt.
Mi van, ha Caratacus rájött, hogy a rómaiak csapdát állítottak, és úgy döntött, nem akar beleesni? Mi van, ha meggyőzte embereit, hogy Róma nem fog könyörületet tanúsítani irántuk? Végül is a légiók a nyár folyamán kegyetlenül letarolták a földeket, elpusztítva mindenkit, akit találtak.
Plautius hirtelen rosszul lett.
Ilyen messzire ment volna? Lehet, hogy sikerült meggyőzni a Caratacust arról, hogy öngyilkosság szembeszállni Rómával? Hol van már a lovam?
Egy rabszolga rohant elő, kantárszáron vezetve a gyönyörű, fekete csődört. A tábornok megragadta a kantárt, és egyik lábát a rabszolga összekulcsolt ujjaira helyezte, majd gyors mozdulattal felugrott a nyerekbe. Aztán az ellenség erődítései felé fordította a lovat, és levágtatott a domboldalon. A 9. légió hátsó soraiban állók látták, hogy közeledik, és figyelmeztetően oda kiáltottak bajtársaiknak. A légionáriusok sietve utat nyitottak a tábornoknak, akin minden egyes szív dobbanással egyre jobban úrrá lett a nyugtalanság. Tovább vágtatott fel a túloldali lejtőn át a 14. légió hátsó korszain. Az árokhoz érve végül megzabolázta hátasát és leugrott a felszaggatott földre. Lerohant az árokba, majd felkapaszkodott annak túloldalán és felsietett a földsáncon. El az utamból! Üvöltött rá a cölöpfal egyik résénél némán ácsorgó katonák kis csapatára. Mozgás! A légionáriusok gyorsan elálltak a parancsnok útjából, aki előtt így feltárult a britontábor. A cölöpfal túloldalán kihunyt tábortüzek parázslottak, de az ellenséget sehol sem lehetett látni. Plautius végig pillantott a romos cölöpfal mentén, és több száz szalmabábút látott, amelyeket hátra lökött az ostromgépek tüze, vagy letaposott a támadók első hulláma.
– Hol vannak? – kérdezte hangosan.
Egyik embere sem mert a szemébe nézni. Ők épp úgy nem tudták a választ, ahogy a tábornok. Hirtelen kisebb felbojdulást támadt, és Praxus bukkant elő a védművek mögül egy britont vonszolva magával. A láthatóan maga tehetetlenül részek fogoly egyszerűen a tábornok lábai elé zuhant.
Csak ezt az egyet találtuk, uram. Amikor betörtünk a táborba, láttam egy kis csapatot ellovagolni a folyó felé.
Praxus a cölöpfalnak támasztott egyik kígyós lobogó felé biccentett.
Bizonyára ők lengették a zászlókat és fújták a kürtöket.
Igen, felelte Plautius halkan.
Elég nyilvánvaló. A kérdés csak az, hogy hol vannak most? Hol van Caratacus és a serege?
Csend telepedett rájuk, miközben Plautius dél felé a folyó irányába nézett. Aztán a részek briton énekelni kezdett, és megtört a különös varázslat.
Kiküldjem a felderítőket, uram? Kérdezte Praxus.
Igen.
Térj vissza a főparancsnokságra, és azonnal add ki a parancsot. Azt akarom, hogy minden irányba széledjenek szét. Mi előbb meg akarom találni az ellenséget.
Igen is, uram.
És ezzel mi legyen? Kivallassuk?
Plautius lenézett a fogolyra, aki homályos tekintettel bámult vissza rá, majd gúnyosan felemelte az ujját. A tábornok nevetségesnek érezte magát a sértő mozdulattól. Hirtelen elöntötte a harag és a mélységes önutálat.
Caratacus kifogott rajta.
Nevetségessé tette a saját légionáriusai szemében.
Ráadásul, amint a történtek híre eljut Rómába, az egész város rajta fog nevetni.
Őt? Kérdezett vissza Plautius hűvösen. Egy ilyen nyomorultól semmi fontosat nem tudnánk meg.
Húzzátok karóba.
Miközben Praxus kijelölt néhány embert, hogy vigyék el a foglyot, a tábornok ismét dél felé fordult, és ezúttal a folyón túli, szürke ködbe burkolózó láthatárt nézte. Vespasianus és a második légió ott vannak valahol a távolban. Ha a Caratacus dél felé fordult, Vespasianus teljesen kiszolgáltatott lesz az ellenséggel szemben.